A rendszerváltás küszöbén Antal József egy olyan gazdaságot vett át, amely romjaiban volt. Ideológiai szempontból nézve 40 éves agymosáson ment keresztül. Halála előtt miniszterelnök úr azt mondta, keresztény Magyarországot szeretnék, mert csak annak van jövője. Ezt úgy értelmezte, vagy mi úgy fordíthatjuk le, hogy egy szociális piacgazdaságon alapuló országot szeretett volna. Ezen dolgozott az új hatalomra került kormány 1990-ben. Nem volt könnyű dolog, hiszen a múlt keserves öröksége nem éppen a szociális piacgazdaságnak megfelelő feltételeket biztosított számára. Ha tehát, kedves hallgatóim, most visszaidézzük a korábbiakban elhangzottakat, azt, hogy ez az ország a rendszerváltás előtt is alatt olyan körülményeket tapasztalt meg, amelyek nem éppen kedvezőek egy szociális piacgazdaság számára, akkor ne csodálkozzunk a nehézségek tömegén, amelyek az akkori időszak kormányzását minden módon akadályozták. Az egyik legfontosabb az a tény volt, amelyet a múlt előadás végén megemlítettem, vagyis az, hogy az ország gazdasága tulajdonképpen ketté szakadt. A külkereskedelmünk egyik része a szocialista piac igényeinek kívánt megfelelni, a másik része megkényszerűen a tőkés piac magasabb követelményrendszerének. Ennek következtében az országba előállított javak egy része csak az egyik piacon volt eladható. Hát ennek súlyos, de nagyon súlyos következményei lettek a rendszerváltás alkalmával. 1989-ben működött egy úgynevezett gazdasági kerekasztal, és ugye azt mindenki hallotta már, hogy volt a háromoldalú kerekasztal, amely a jogi rendezést megvalósította. Nem olyan régen jelent meg a néhai Balsai István alkotmánybíró, ekkorában meg az Antal kormány minisztere könyve, amely beszámolt ezekről a történésekről. De arról, hogy a háromoldalú kerekasztal is volt, én viszonylag keveset olvastam, ezt meg kell mondanom, pedig hát igyekeztem nyomon követni a sajtót, szaksajtót. A háromoldalú gazdasági kerekasztal eredményeiről vagy témáiról hát nem olyan nagyon írtak, még a gazdaságtörténészek se. Egyébként is a gazdaságtörténet mindig háttérbe szorul a politikatörténettel szemben. Legyen szó az 56-os események gazdasági hátteréről, de legyen szó a rendszerváltás politikai változásainak gazdasági hátteréről is. Pedig nem lehet a történelmet megérteni az anyagi mozgatórugók ismerete nélkül. Néhányan vagyunk már csak azok közül, akik megélték a rendszerváltás 30-as évfordulóját, hiszen elég sok viszonylag fiatal erő csatlakozott annak idején a rendszerváltó pártokhoz. Hát talán még érdemes felidézni azt az intézményt, amelyre most hivatkozom, az úgynevezett gazdasági kerekasztalt. Ez abból állt, hogy több csoport, amelybe a pártok delegáltak tagokat, egyes gazdasági kérdésekről külön elmélyülten foglalkozott, mit tudom, az egyik csoportba valamelyik politikai párt, Bot Péter Ákost, másikba Botos Katalint, vagy a kisgazdák, a kereszténydemokraták, valamelyikük mondjuk Rott Nándort delegálták. Szóval ezek a csoportok működtek, és ezekben az adott témát a három oldallal, mi az a három oldal, az egyik az állam, amely inkább a pártot képviselte, a másik a szakszervezetek oldala, vagy pontosabban a népfront oldala, amely meg viszont inkább a, leginkább a szakszervezetekből állt. Vagyis 2-1 volt az arány az ellenzéki pártok által delegált harmadik oldallal szembe, de azért a Népfront oldalán már sok olyan embert is láthattunk, aki, hogy így mondjam, a belgák közé tartozott, vagyis nem állt ugyan egyértelműen sem a volt reformkommunisták, sem az új politikai erők oldalára, de szimpatizált az új politikai változásokkal. Az egyik ilyen csoport, amelyben az, ugye, az MDF-et én képviseltem, az úgynevezett öröklött adósságokkal foglalkozott. Voltak, akik a kimondottan a pénzügyekkel, a gazdasági szerkezettel, a vállalati gazdálkodással foglalkoztak. Tehát az én feladatom, vagy annak a csoportnak a feladata, amelyben részt vettem, az öröklött adósságok feltárása volt. Annak idején erről kis rövidke jegyzeteket készítettem, és ezért még fel tudom idézni, hogy mikről is beszéltünk ott, kik is voltak a résztvevők, egész pontosan már nem volt az ott olyan jegyzőkönyvezetés, vagy valamilyen abszolút hivatalos forma. Inkább csak magamnak igyekeztem rögzíteni, hogy mi is történt. Ez a csoport, amelyben voltam, az SZDSZ, MDF, Fidesz, szociáldemokraták képviselőit tartalmazta. A szóvivőnk Sós Károly Attila volt. A kis csoportunk úgy választotta meg, hogy hát gondolom, hogy a Fidesz szavazatával, de Sós Károly Attila nyert. Ő lett az első, én voltam a helyettesebb a kis csoportban. Egyébként a Fideszt Urbán László képviselte, ki később is hát komolyabb szerepet töltött be gazdasági vonalon az életben. A Népfront soraiban viszont találkoztam egy olyan pénzügykutatós ifjú kollégával, aki ott nekem egy nagyon jó munkatársam volt. Tehát ebben a csoportban is volt ilyen reform szimpatizáns ember képviselve. A kormányoldalt pedig Szerdahelyi Péter vezette, jelentős funkciója volt az akkori államaparátusban. Én már korábban is ismertem mezőgazdasággal, könyv foglalkozott, és én sokra tartottam, mind a mai napig az a vélemény, hogy nagyon korrekten vezette ezt az úgynevezett kormányoldalt. Három nagy témakört vitattunk itt meg, az infláció, az eladósodás és a környezetszennyezés kérdését, mint a múlt terhes örökségét. Hát ne is csodálkozzunk azon, hogyha fellapozzuk az úgynevezett tények könyvét, amely a 89-90-es rendszerváltó év történéseit gondosan napról napra lebontva mutatja, folyton ezekkel a témákkal találkozunk. Bizony, ezek a bizottságunkban elemzett kérdések voltak azok, amelyek gazdasági szempontból majd a kormányzás munkájában azonnal megjelennek 1990-ben. A másik, ugye említett téma, az eladósodás volt. Erről is már volt szó korábbi beszélgetéseinkben, teljes mélységében nem megy bele, de muszáj kitérnünk rá, mert mai napig befolyásolja, és az összes többi témának a tárgyalását befolyásolja ez az alapvető kérdés, amelyet olyan kevesen ismertek annak idején Magyarországon. Hiszen a devizával való foglalkozás az 50-es években szinte bűncselekmény volt, talán idéztem is már máskor is, hogy devizabűncselekmény volt többek között például, mert Mindszenty Józsefet is vádolták. Idegen hatalomtól deviza elfogadása. Tehát ilyen értelemben az 50-es években kifejezetten, de későbbiekben is a Nemzeti Bank Fekete János vezetésével kifejezetten a maga monopóliumának tartotta fenn a devizakérdések ismeretét, tárgyalását nemzetközi szinten is, és itthon a több csíkos, piros csíkkal jelölt, szigorúan titkos anyagok közé tartott minden devizával kapcsolatos téma. Hát igen, így nem csoda, hogy ezzel foglalkoznunk kell, hogy hogy állt az ország eladósodottságának helyzete, ami természetesen nagyon szoros kapcsolatban volt például az előbbiekben már a múlt alkalommal emlegetett külkereskedelmi helyzettel. Már 89-ben is problémák voltak e téren. Például akadozott a kőolaj szállítás a Szovjetunióból. Márpedig tudjuk, hogy ezek a kőolaj szállítások hát elengedhetetlen voltak a magyar energiabiztosítása céljából. Ugyanakkor, mivel azért a hatékonyságot már az elmúlt években nagyon figyelték, ezért a gazdaságtalan bányászat visszafejlesztéséről szó volt, mert voltak olyan bányászati területek, ami nagyon sok támogatást igényeltek. A támogatásokat pedig az IMF, amelynek már 92 óta tagjai voltunk, állandóan szorgalmazta, hogy csökkentse már a reformszocialista kormányzat is. Aztán, mivel már jelentkeztek bizonyos áremelések, tehát többen is voltak, akik béremelést követettek, a pedagógusok elég jelentős béremelést követettek, sőt, 89-ben már sztrájkot helyeztek kilátásba. Az IMF pedig, ahogy említettem, a magyar delegációt vezető MNB elnök helyettesnek kifejtette, hogy csak akkor kapjuk meg a kért hitel támogatást, ha előrehaladás következik be az adósság állomány növekedésének megakadályozásában, tehát olyan lépéseket kell tenni. Egyébként itt most megjegyzem, hogy 89 nyara ősze. A Pici kormányzat ki tudja milyen megfontolásból lazította a lakossági devizaszabályzásot. Jó, az nem a legdöntőbb tétel, hiszen a gazdasági folyamatokhoz szükséges devizadöntő tétel, de akkor, amikor ilyen nehéz a helyzet, hogy miért lazítunk a lakosság devizahelyzet, én egyértelműnek tűnik számomra, hogy ezt azért tették, hogy valami fajta hangulatjavító intézkedésnek szánták ezt, amit aztán a lakosság, mivel hát jelentős volt az infláció, gyorsan bevásárló turizmusra használt fel. Hosszú sorokba jöttek a kis trabantok Bécsből, ahol esetleg olasz vagy jugoszláv fűtőszekrények vásárlására fordították a devizakeretüket, hogy legalább mentsék az értékét a pénznek. Hiszen már a valuta leértékelésének a veszélye is kezdett fennforogni, be is következett már a 89-es év vége fele, aztán a következő időszakokban is, mert hát ugye, ha az infláció van növekszik, és mások nem nő, úgy akkor muszáj leértékelni a valutát. Ha leértékel a valutát, akkor az én úgynevezett devizakeretem sokkal drágább lesz nekem, vagyis hát akkor az emberek inkább még most a értékes devizával akarták beszerezni azokat a tartós fogyasztási cikkeiket, kocsikat, hűtőszekrényeket, amelyeket importból lehetett volna, és így behozták gyakorlatilag ezeket a magánturizmus keretében magánkereskedelmi akcióként. Az is megfordult, de ez már nagyon rossz indulatú feltételes, teljesen szubjektív feltételezés a fejembe, ismerve és emlékezve, hogy ki volt akkor a pénzügyminisztérium vezetése, hogy lehetséges, hogy már akkor voltak olyan gondolatok, hogy jó nehéz legyen a rendszerváltás esetén a helyzet. No, ez tényleg ilyen összeesküvés elméletszerűség a részemről, de hát nem tudom azt mondani, hogy azt a helyzetet látva, amiben az ország volt, valóban kizárólag a politikai nyomásnak, az akkori pártvezetés, hozzá nem értő pártvezetés politikai nyomásnak engedve csinálták ezt a hangulatjavítást? Ahogy mondom, volt ennek még egy ilyen hosszabb távú kifutása, és ezt nem tudom természetesen bizonyítani, úgyhogy ezt most vegyék csak egy kissé elfogult vélekedésnek, de úgy láttam, hogy sokszor az ellenzéknek minél rosszabb, annál jobb. Tehát úgy látom, hogy úgy gondolják, hogy hát, ha nehézségbe belebukik az új erő. Azt hiszem, hogy ezt azért a közelmúlt idején is megtapasztalhattuk a politikában. Bizony, 89 év vége felé a konvertibilis devizadósága kétszerese lett annak, amit terveztek, és érdekes módon a szocialista rációban a követelés meg a négyszerese lett a tervezetnek. A magyar vállalatok a 80-as években legnagyobb erőfeszítéssel igyekeztek növelni az eladásaikat a szocialista piacra. Kedves hallgatóim, ebben nem tudok olyan hosszan belemenni, máskor már azt hiszem, ezt meg is tettem, de annyit muszáj elmondani róla, hogy ha ott eladunk, a szocialista piacon eladunk, akár a kontingensek keretén belül, akár esetleg azon felül is, annak mindig volt vevője, mert hiszen olyan hiányok voltak a szövetgazdaságban, hogy ez nekik jól jött. Emlékszünk erre az időszakra? A 80-as évek éppen az, amikor befullad a csillagháborús versengés az USA-val. Belül minden meg van szorítva, minden csak a katonai célú kiadásokra áramlik át, és így a belpiacon nagyon hiány, tehát minden, amit meg tudtunk szállítani, az nagyon kellett nekik, minden. És ezért a mi vállalati érdekeltséggel bíró vállalataink lelkesen szállítottak, és így a export, ők meg nem akartak nekünk szállítani olajat, tehát az mindig akadozott, így a deviza követelés rubel rációban nekünk négyszeresére emelkedett. Nagyon érdekes, és ugye csak az előző alkalommal elmondottak fényében érthető meg, hogy nekünk az is rossz, ami jó. Mert az ember azt mondja, hogy ha valahol nekem van aktívum, hát ez nagyszerű, hát én versenyképes vagyok, én sokattól kell adni, de ha avval én csak nem konvertibilis valutát tudok begyűjteni, akkor nem megyek vele sokra, mert nem tudom azt elkölteni. Itthon viszont kimegy a pénz. Ezt kérem szépen, próbálják meg még egyszer, kedves hallgatóim, átgondolni, és bocsássanak meg, ha fölöslegesen magyarázom. Az a helyzet, hogy a rubel relációban jóvá írják nekünk a rubel követelésünket, és azt a Magyar Nemzeti Bank kifizeti a váltnak. Forintban tehát átváltja. Most a forintba kimegy a piacra az a kereslet, és terméket keres. De ha aktívumunk van, az azt jelenti, hogy nem jön be erről a piacról termék. Hát honnan fog fedezetet keresni az a kiment forint? Vagy a hazai piacon emeli az árakat, mert ott is korlátozott a kínálat, vagy a korlátlanul kínálni tudó import felé fordul, ami egyáltalán nem túl kívánatos, hogy a import növekedjék, hiszen az a deviza mérlegünket a tőkés relációba csak tovább rontaná. Tehát látják, ezért rossz nekünk az, hogy a nem konvertibilis területen súlyos aktívumban vagyunk, tehát jelentős mértékben a tervezethez képest túlszalad az eladásunk, mert ezzel sok pénz megy ki. Az emberek így 89-ben azt érezhetik, hogy milyen jó eladni a szocialista piacra, és hát tulajdonképpen igaz, a fene egyen meg már a pénzünk egy kicsit kezd elértéktenni, de azért még mindig jól keresünk a vállalatunknál, ahol már itt működnek a GMK-k, VGMK-k, és pluszba is tudunk dolgozni, és tudunk még többet keresni, és tudunk belőle magunknak valamivel jobb életet biztosítani. És ez az állapot fog megváltozni a rendszerváltás bekövetkeztekor. Vagyis egy pozitív, viszonylag pozitív helyzetnek a romlása. Hát ez nagyon előnytelen az új politikai erők szempontjából. Bizony a hiányok, amelyek a gazdaságunkban jelentkeztek, tőkés devizába különösen, az ahhoz vezetett, hogy mindent, amit lehetett, eladtunk a külföldi piacokon, és így aztán például húshiány keletkezett nálunk, ahol hát mondtam, hogy a tábor egyetlen húsexportőr országa voltunk, és korábban ilyen nem volt, és 89-ben húshiány kellett kínai importtal pótolni. Na most, ha mondhatják, hogy hát nem ott vagyunk, ahol a part szakad, nem bizony, mert a kínai importot nyilvánvalóan clearingből hoztuk be, tehát nem konvertibilis, de ezért legalábbis így gondolom, egész konkrét feltételeket nem tudok, de hát a szocialista országok általában mindig clearingbe kereskedtünk. No tehát, magyarán mondva, eladtuk nyugaton, hogy effektív számlánkra befolyó konvertibilis devizát kapjunk, amiből tudjuk fizetni folyamatosan jelentkező adósságainkat. Nagy problémát jelentett az is, hogy az egyes vállalatok már kezdtek egymásnak tartozni. Továbbá nőtt az infláció minden területen, tehát a vállalati szférában is, de főleg a fogyasztó, mert azt mérjük a fogyasztói szférában. Az élelmiszereknél, közszolgáltatásoknál már 15-25%-kal meg kellett emelni az árakat, és erről a szakszervezetek, hát az volt a dolguk, nem tudtak az ősszel megállapodni a kormánnyal, hogy ezt ellentételezzék. Decemberben, ahogy már említettem, is leértékelték a forintot. Az IMF meg folyamatosan vádolta a magyar kormányt, hogy hát habozik a népszerűtlen intézkedéseket megtenni. És itt csak nő a fizetési mérleg hiánya, nem hogy megállna az eladósodás, ugye? Mert ha nő a hiány, akkor azt mindig adósságból tudjuk csak fizetni. Így nem fognak velünk megállapodást kötni, mondták. Az IMF egyértelműen ahhoz kötötte a hitelének a megadását, ami a fizetési mérleg szempontjából, deviza szempontjából elengedhetetlen lett volna, hogy a kormány fogadtassa el a költségvetést, és kösse meg, tehát azokat a csatornákat kösse be, ahol kiáramolhat forint a gazdaságban, és ronthatja a fizetési mérleget. Mert hogyha kiáramlik a forint, akkor előbb-utóbb import termék vásárlására megy, és az rontja a fizetési mérleget. Nekünk nagyon fontos volt, hogy az IMF hitelt megszerezzük, mert az európai közösség is, akivel hát mi folyamatosan már az elmúlt szociális évek alatt is elég jó viszont ápoltunk, felajánlott egy 1 milliárdos EQ-s hitelkeretet. Az EQ volt az eurónak nem teljes mértékben, de bizonyos értelemben az előzmény, egy elszámoló egység, az akkor még meglévő konvertibilis devizák márka frank elszámoló egysége. Tehát elszámoló egységben 1 milliárd EQ-t ajánlottak fel nekünk, de csak akkor, hogyha megkapjuk az IMF hitelét. Hát ez deviza szempontból az országnak kulcskérdés volt. Így aztán gondolom, abban még én nem láttam bele, de a 90-es évi költségvetési tárgyalásokon nagy nehezen elfogadtatták a képviselőkkel a költségvetést, benne a szigorításokkal, a vállalati támogatás csökkentésekkel, adóemelésekkel, és hát viszonylag szerény ellentételezésekkel. 1990. január 8-án életbe is lépett számos jelentős áremelés, majd apránként többször is leértékelték a forintot kisebb mértékekben. Voltak nemzeti banknak egy saját hatásköre, azon mértékben emlékezetem szerint, hát nem emlékszem pontos dátumokra, de úgy tavasszal kétszer is, 2-2%-kal leértékelték. Ezt azért értsük már meg, hogy ennek mi a reál gazdasági következménye. Ami megdrágítja az importot, az valószínűleg egy kicsit visszafogja, és egyben picit kedvezőbbé teszi a tőkés export termelést. Annyiba picivel többet kap a vállalat. Tehát ilyen értelemben mindenképpen egészséges ösztönzést ad. Hát persze, nyilvánvalóan az inflációhoz, az importtermékek árdrágulásával biztosan hozzájárul. Sőt, a beépült termékekkel is fokozatosan drágítja mindenütt a termelést. De hát az a helyzet, hogy a Magyar Demokrata Fórum is látta ezeket a jeleket, bármint amennyit ebből látni lehetett, hiszen ismétlen nem benfentesként dolgoztunk, hanem csak így ennek a kerekasztal információk birtokában. 1989 őszén kidolgoztuk az MDF-ben, mert akkor már az MDF tagja voltam, sőt, mi több ősszel már képviselőjelöltnek is megválasztottak. Kidolgoztuk a gazdasági programot, és azért mondtam mindjárt ezt a külgazdaság szót bele, mert a külgazdasági fejezetet én magam írtam ebben. Szóról szóra, és ez azért biztos, hogy így van, mert 90 januárjában kijött a könyvem a közgazdasági és jogi könyvkiadónál, amelynek az egyik fejezete szó szerint az volt, amit a külgazdasági fejezete az MDF programjának tartalmazott. Ezt adott esetben dokumentumokkal ellenőrizni lehet. A könyv címe, amelyet egyébként Antalosi Katalin kollégámmal együtt írtunk, az volt, hogy lesz-e konvertibilis a magyar forint? Mert ez egy kulcskérdésnek tartottam, és tartom most is, hogy a konvertibilitást meg kell valósítani ahhoz, hogy egy nyitott gazdaságú ország jól tudjon gazdálkodni, mert ha nem, akkor úgy járunk, amit az előbbiekben láttunk, hogy forintban rendben lévőnek tűnik valami, amikor közben devizába csődbe jutunk. Tehát fontos, hogy azok az információk, hogy így mondjam, úgy mondjuk szaknyelven, hogy transmisszió megvalósuljon, tehát hogy átjöjjenek azok az információk a deviza oldalról, a forint oldalra, eljussanak a vállalatokhoz, és a vállalatokon túl az egyes személyekhez. Hiszen az ország gazdaságának a nagy része az belső fogyasztás céljaira szolgál, tehát muszáj, hogy a gazdaság fogyasztói valamilyen értelemben képet kapjanak arra, hogy mi a jó az országnak, és mi a nem jó. Nem elég, hogy nekik mi a jó, hanem hogy az országnak mi a jó. Ha nekik jó, ha olcsó a importtermék, például egy felülértékelt vagy felértékelt valuta esetében, akkor az importtermék olcsó lesz, az nekik jó. Most is szeretik az emberek az olcsó kínai árukat megvenni, ugye? Ami importtermék és olcsó, az jó, és hogyha ezt az árfolyam segíti, bocsánatot kérek, akkor ez ösztönöz erre, ha felülértékelt a valuta. De hogyha leértékelem, akkor bizony drágul, és akkor egy picit megfontoltabb költekezésre készteti az embereket. Ezt a könyvet is, mint ahogy még másik három kifejezetten pénzügyi tárgyú könyvemet eljutottam a Demokrata Fórum irodájába Antal József részére. Nincs illúzióm, hogy Antal József különösebben, mélyebben belenézett volna, se ideje, se érdeklődése ez iránt nem volt. De azért mégis annyit legalább láthatott, ha csak rápillantott is, hogy azért a Demokrata Fórum tagjai között van olyan szakember, aki a makropénzügyekkel országos szinten foglalkozik. Ez érdekes és izgalmas kérdés volt, mert majd látni fogjuk, hogy így a konkrét politikai szférában végbe menő fejlemények, hogy ki legyen képviselő, és ki legyen majd ezek közül adott esetben a kormányzat tagja. Ebben nagy küzdelem volt, voltak külföldről ide szokott magyar hazánk fiai, akik a pénzügyi területen is szerettek volna ilyen helyet elfoglalni. Kisebb bankban dolgozó, ilyen értelemben hát a pénzügyekről fogalommal bíró ember is, aki itthon nagyon népszerű volt, mert roppant antikommunista propagandát folytatott, és hát ez a Demokrata Fórum támogatói között is hát szimpátiára lelt. No, tehát nekem nem volt mindegy, hogy Antal József lássa, hogy nem csak külföldiek értenek pénzügyekhez, hanem vannak a tagjai között, hát sokan nem voltunk, de hát mindesetre lássa, hogy én mindesetre ehhez értek. Január végén talán ezért is felkértek, hogy vegyek részt egy Szovjetunióba kiutazó delegációban. Vezetője Samsula György és Árva László volt. Az SKP-KB hívta meg az MDF delegációját, tehát a Központi Bizottság. Valószínűleg azért, mert már januárban látták, hogy az MDF esélyes a kormányalakítás, hogy kit mást hívtak meg, azt nem tudom, de hogy bennünket, engem, minket meghívtak, ez biztos, és a gazdasági programunkról akartak tájékozódni, mert ennek nem volt akadálya, készséggel elmondtuk, hogy mi minden áll szándékunkban. Ebben egyáltalán volt ellenségesség a Szovjetunió irányában, hiszen az ottani piacok számunkra, mint mondom, fontosak voltak. De az volt a mulatságos, ez itt anekdota, hogy a vezetőnk hivatalosan Samsula György volt, később majd közlekedési miniszter is lesz Antal kormányában. De mindenképpen a pártban jelentős szerepet töltött be, a Demokrata Fórumban pontosabban. Miért ő volt a vezető? Ő egy pannonhalmi diák volt azok közül, akik annak idején az 56-os forradalom emlékére csendes megemlékezést tartottak ott is, amiért szigorúan megbüntette akkor őket az államvédelmi hatóság. Ez egy jó belépő jegy volt Antal Józsefnél a koalíciós politikai körökbe. Azon kívül férfi ember volt, jogász és közgazdász, tehát mindenképpen gazdasági kérdésekhez értő embernek tekintette Antal József. Más kérdés, ugye, amit mondtam, a makrogazdasági ismeretek, makropénzügyi ismeretek vállalati szintre csak mérsékelten csurogtak le, azzal nem foglalkoztak egyáltalán, és ezért volt fontos, hogy én nekem ilyen jellegű ismereteim voltak. De hát Antal József is, meg Samsula György is konzervatív úriember volt, hogy természetesen találták, hogy én a delegációnak ugyan illusztris tagja vagyok, de hát csak a tagja. Mégis a repülőtéren a hangos bemondó így szólalt meg: Katalin Botos, egy delegácia, Azsi Dájetsza Vibzále, vagyis Katalin Botost és delegációját kérhetik a VIP váróba. Hát ez nevetséges volt, ez nem én voltam a vezető. De ezt azért említem fel, nem hogy magamat fényezzem, félreértés ne esik, soha nem ez a szándékom, hanem csak azért, mert látható volt belőle, hogy a sokévi moszkvai hivatalos és tudományos tárgyalásaimat a hivatalos tárgyalásokon csak beosztottként és a adott esetben miniszterelnök helyettesek tanácsadójaként vagy miniszterek tanácsadójaként voltam kint, de már akkor is figyelemmel kísérte az orosz titkos szolgálat, és később, amikor a Valuta Pénzügyi Akadémiai Bizottság vezetője lettem, akkor különösen odafigyeltek rám. Hát arannyal, devizával a Szovjetunióban, ki a fene foglalkozott más, mint valami titkos szolgálati ember. Mai ismereteim visszatekintve az akkorira igazolják, hogy az a kollégám titkos szolgálati ember volt, aki ott az orosz delegációban részt vett. Én egyébként jó viszonyt tápoltam bele, mivel hogy nem is tudtam a magyar hadi titkokról, azt nem tudtam meg elárulni, még akartam volna se. Ezeket az információkat és adatokat én soha nem kerestem ki otthon nálunk, mindig a nyugati sajtóból dolgoztam, hogy mindenki számára elérhető legyen. Hát ugye nyilván megvolt ennek a maga nagyon jó oka, majd erre még kitérek. De az biztos, hogy az oroszok tudták rólam, hogy ki vagyok. És így azt mondhatom, hogy korrekt fogadtatásban volt részünk. Mert aztán utána további izgalmas hónapok következtek, ekkor már képviselőjelölt voltam, és az első választás után bejutottam a listáról a parlamentbe. Ennek következtében nagyon intenzíven vettem részt a választási harcokban, sokfele jártam vidéken, gazdasági kérdésekben mindig én voltam az üdvöske, mit tudom én, Szabad Gyuri bácsinak kecskeméti előadásán, ahol ő támogat az MDF akkori ottani jelöltjeit, nevüket nem akarom most idézni, hogy ő támogatta azzal, hogy lelkesítés, gyújtó beszélt, tartott, remek előadó volt, még az eltéről ismerve Szabad György történész, én meg a gazdasági kérdésekben támogattam őt. Sose felejtem el, én tudtam, hogy igen jó szónok vagyok, mert ezt a harmadik kerületben már kitapasztalták a kollégáim, azért is javasoltak a parlamentbe, MDF-es kollégák, köszönöm is nekik, és az az igazság, hogy én azt gondoltam, hogy én talán még jobb leszek, mint egy öreg professzor, de egymást toltuk előre, hogy ki legyen az első, tolongtunk talán előre, és akkor Gyuri bácsi mondta, hogy ő akar először beszélni, és tényleg láttam, hogy nagyon gyújtó beszédet tartott, de az se volt sem, amit én el tudtam mondani a gazdasági helyzetről utána. Egy teherautó platójáról beszéltünk a körénk gyűlt népekhez. Szóval akkor én ezekkel az operatív politikai feladatokkal voltam életemben először, és aztán majd, hogy nem utoljára is, nem gyakorlatilag majdnem utoljára, ilyen politikai jellegű mozgódásba belevonva.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.